Hallgassuk meg, kedves testvérek, most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a 43. fejezet első versétől a 7. versig a következőképpen. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted, mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiamat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a mai igének lényegében két fókusza van, az egyik a félelem, a másik a valahová tartozás. Ismét egy olyan területhez érkeztünk, amire azt mondhatjuk, hogy paradoxon, mint ahogy az elmúlt vasárnap is. Hiszen, hogyha tudom, hogy valahová tartozok, akkor elvileg nincsen félelem. Ha megszakad valamilyen kapcsolatunk, akkor alapvető érzésünk, persze ennek sok-sok árnyalatával, a félelem. A félelem önmagában fontos érzés. Mondhatjuk azt, hogy teremtetett volna bennünket úgy is Isten, hogy ne tudjuk a félelmet érezni, de valójában fontos érzés, úgy fogalmazhatunk, hogy jelzőcsengő, ami jelzi, hogyha valami veszély van. Valami baj van. Tudjuk, hogy a legalattomosabb betegségek éppen azok, amelyeknél túl későn, vagy egyáltalán nem jelentkezik a fájdalom, és vele együtt a félelem. De nem csak olyan félelem van, amely jelzőcsengő, hanem van olyan is, amely élvezetet nyújtó félelem. Gondoljunk bele abba, hogy a gyermekeink hogy szeretnek olyan dolgokat művelni, mondjuk hintázni, kevésbé félelmetes dolgot fogok sorolni, amelyek félelemmel töltik el és élvezik ezt. Vagy egy hullámvasút. A felnőttek már szeretik a veszélyesebbeket. Mondjuk egy sárkányrepülőt. Vagy mondjuk az alpinizmust. Ezekbe bele lehet halni. És időnként valóban halnak bele emberek. Nem csak az Erős Zsoltra gondolhatunk. Én gondolok mondjuk az egyik katonatársamra, aki sárkányrepülés közben vesztette életét. Vagy mondhatjuk a kisebb stílű, borzongással járó élvezeteket, mint mondjuk a hátborzongató filmeknek a nézését, hogy az ember élvezi a gyorsuló pulzusát, mámoros érzését, vagy gondolhatunk arra, amikor az ember visszatartott lélegzettel figyeli a rossz híreket, vagy posztolja az interneten azokat a dolgokat, amelyek valamiféle veszélyre hívják fel a figyelmet. Valami ilyesmi húzódik meg az összeesküvés elméletek mögött is. Sokszor van ezek mögött valamiféle beteges pót kielégülés is. De egy biztos, hogy szükségünk van, és ezt mutatja, hogy kitesszük magunkat a félelemnek, a borzongásnak, szükségünk van bizonyos félelem mennyiségre, amely mobilizál, amely nógat. Kell bizonyos feszültség, valamiféle inger szint, hiszen inger szegény környezetben kevésbé fejlődik az ember. Szükségünk van bizonyos inger szintre, amely motivál. De hogyha huzamosabb ideig van ez a félelem bennünk, akkor bizony betegségtünetek jelennek meg. Érvényes itt is az, amit Paracelsus mond a méregről és a gyógyszerről. A méreg cseppenként orvosság. Szükség van tehát a félelemre, de csak cseppekben. Igen ám, de mit tegyünk, mert a félelem nem cseppekben ér el bennünket. És azért mondom, hogy paradoxon, mert szükségünk is van rá, de ugyanakkor Isten azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Sokszor szoktak hívők vívódni azzal a gondolattal, hogy akkor bennem nincsen meg az Isten szeretete. Nem vagyok eléggé hívő, hogyha mégis félek. Olvastam is egy olyan könyvet, amelyben arról van szó, hogy egy ilyen szélsőséges törvénykező gyülekezetbe csöppen bele egy lány, és hát ott bizony nagyon keményen sakban tartják lelkileg, ez egy szekta, és azt mondják, hogy te bűnt követsz el, mert félsz. Mert az igazi, a szeretetben nincs félelem, idézik a Bibliát, vágják fejbe lényegében a Bibliával. Paradoxon. Szükséges a félelem, van bennünk félelem, de ugyanakkor megszabadít a csőstől jövő félelemtől az Isten, amely megbetegít. Szükség van cseppenként a méregre, az orvosságra, de nincsen szükségünk arra, hogy megmérgezzenek bennünket. Már szinte slágerszámba megy az, amikor beszélünk az egészségre való törekvésről. Nagyon sokszor mondják, na ez is egy posztolási téma az interneten, hogy mitől lehetünk egészségesek, sőt, hát elhitetik az emberekkel még azt is, hogy olyan könnyen túl lehet adni egy-két betegségen akkor, hogyha az ember mondjuk sokat tud nevetni, vagy pozitívan tud gondolkodni. Persze hozzátartozik mindez az egészséges életmódhoz, de azért az nem igaz, hogy mondjuk meg lehetne gyógyítani pár perc alatt mondjuk egy rákot. Igen, gondolkodok rajta, nevessünk sokat, gondolkodjunk pozitívan, de eközben nekünk kapcsolataink mennek tönkre, kapcsolataink bomolnak fel, és ez pedig erős félelemmel tört el. Nem tud az ember emiatt nevetni. Nem tud emiatt az ember pozitívan gondolkodni. Tudják már a fiatalok, mert hát az ifjúsági bibliaórákon erről nagyon sokszor beszéltünk, hogy az egészséges énképnek három alappillére van. Az egyik a valahová tartozás érzése, a másik a képes vagyok érzése, és a harmadik az értékes vagyok érzése. És itt én most a valahová tartozás érzését szeretném kiemelni. Mert hogyha megszakad egy kapcsolatunk, már pedig ezzel kezdtem ezt a gondolatmenetet, sajnos bomolnak fel kapcsolataink. Ha megszakad egy kapcsolat, akkor már a nem tartozom valahová érzés kezd el bennünk uralkodni. Ennek pedig következménye az lesz, hogy értéktelen vagyok, mert nem voltam elég jó a másiknak. Az értéktelen vagyok érzés kerül elő, sőt, míg a harmadik pillér is megszokott inogni, képtelen vagyok már én ezt helyrehozni. Tehát a képtelen vagyok érzése. Mi az, ami segít ilyenkor? Csak is az, hogyha van egy olyan kötelék az életünkben, ha egy olyan kötelék jön létre, amely örökké tart, amely nem lazul meg, sőt, az idő folyamán erősödik is. Na, erről volt szó valamikor, amikor arról beszéltem, hogy ha szétszakad köztünk és Isten között a kapcsolat, ő mit csinál? Ő összeköti. Az a kötél, ami szétszakad és összekötnek, az rövidül. Hogyha ismét szétszakad, mert én szakítom szét, vagy a bűnöm szakítja szét, nem figyelek oda rá, mi történik? Ismét összeköti Isten, ismét rövidül az a kötél. Egész egyszerűen azt jelenti, hogy minél többször szakad szét, annál közelebb kerülünk az Istenhez. Annál inkább érezzük azt, hogy szükségünk van a hozzá való tartozásra. Egy ilyen köteléknek kell létrejönnie ahhoz, hogy az ember megmaradhasson az egészséges énkép mellett. Hogy érezhesse, hogy mindig tartozom valahová, akármilyen tragédia is történjen a családomban, az életemben. Nem ezért mondja Luther evangélikus himnuszunkban azt, hogy kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik? Mit érez ő nekik? Milyen a menny örökre? Nem ezt tapasztalta meg? Egész biztos, hogy ezt tapasztalta meg. Lehetséges, hogy ezért írta, ezért is választott egy nem túl fülbemászó, vagy nem túl szép dallamot ennek az éneknek a megfogalmazására a kocsmadalok közül. A kocsmában más szoktak énekelni. Más volt ennek a nótának a szövege. Valaki azt posztolta nemrég a Facebookra, hogy mit jelent a help. Nem tudom, kitalálják-e. Help. Hozz egy... elfelejtettem. Hozd egy liter pálinkát. Ez az, igen. Dani már mutatja, hogy segít nekem. Hozd egy liter pálinkát. Na, csak egy példát akartam mondani, hogy a kocsmában mást énekelnek. Nem arról beszélnek, hogy mit számít az, hogyha elveszítünk bármit is, vagyont, hitves gyermeket, miénk a menny örökre. Ó, bárcsak ezt énekelnék már. Van egyébként olyan kocsma. Csak ott nem szolgálnak már fel szeszes italokat, mert nem kívánják az emberek ezt a pótszert. Menjünk tovább. Tehát olyan kötődésre van szükségünk, amelyről érezzük, tudjuk, hogy egyre inkább közelebb visz ahhoz, akihez tartozom. Nem gyengül ez a kötelék, nem kell attól félnem, hogy egyszer ott fog hagyni engem az Isten, hanem mindig velem marad. Ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amikor a lelkészi szakfolyóiratban olvastam a hozzá fűzött gondolatokat, már többször mondtam a gyülekezetben, hogy gyülekezetek is szoktak első hallásra megfogalmazni gondolatokat az igéhez, akkor az a gyülekezet, amely ehhez az igéhez fogalmazta meg a gondolatait, úgy fogalmazott, hogy jó lenne ezt minél többször hallani, mint ha kevésszer hangzana a szószékekről. Nem tudom, hogy ki hogy érzékeli, hogy nálunk ez így van, vagy nincs így, eleget hangzik-e. Lehet, hogy az, aki megfogalmazta ezt abban a gyülekezetben, tényleg keveset hallja az ottani szószékről, de lehetséges az is, hogy hallatszik az, csak még ő nem hallotta meg, mert tudjuk, hogy a hallás is a Szentlélektől van. A Szentlélek segít kihallani a mondani valót az igéből. Tehát tényleg jó lenne ezt minél többször hallani, hogy ha az Istené vagyunk, ha hozzá tartozunk, akkor teljes biztonságban tudhatjuk magunkat. És éppen ezért kell tartozni egy gyülekezethez, éppen ezért fontos, mert akkor fogjuk meghallani. Egy individualizáló közösségben, társadalomban, ahol széttöredeznek a kapcsolatok, és mindenki azt mondja, hogy én egymagamban is tudok hívő lenni, meg tudok ilyen lenni, meg olyan lenni, amolyan lenni, ott óhatatlanul meggyengülnek a kapcsolatok, óhatatlanul egyre inkább elveszettnek fogja érezni magát az ember. Szükséges viszont a negatívumot is végiggondolni. Azt mondja az igénk, hogy Egyiptomot adom érted, kárpótlásul. Etiópiát és Szebát adom helyetted. Na most ehhez egy kis történelmi kitekintés. Amikor Círus perzsa király hazaengedte Izrael népét a fogságból, azután mondja Ézsaiás ezt a proféciát, hogy Círus perzsa királynak adja Isten kárpótlásul Egyiptomot, Etiópiát, Szebát, ami valószínűleg Eritreát jelenti. Ezt is hozzá kell tenni ez a gondolathoz, így fogalmaztam, hogy a negatívumokat is végig kell gondolni, mert így fogalmaz, hogy drágának tartalak, becsesnek, azért embereket adok helyetted, életedért, nemzeteket. Olyan drága Istennek az, aki hozzá tartozik, hogy nemzeteket ad helyettünk. Ennek súlyos a következménye. Súlyos a következménye nem az Istenhez tartozni, és kárpótlássá válni. Amikor az elmúlt héten gyerekek betanulták a pantomim darabot, a Kezek című pantomim darabot, és előadták a záró istentiszteleten pénteken este 16:30, akkor kétféle mozdulatot tettek. Kétféle mozdulat jelent meg alapvetően a darabban, ami a kezükkel volt kifejezve. Az egyik a nyitottság, a másik a bezárkózás. Az el nem fogadás, a bezárkózás, az a karbatett kézzel van kifejezve. Sokszor tapasztalhatjuk magunk körül, hogyha valaki elzárkózik felülünk, gyakran karbatett kézzel fogadjuk őt. Vagy mondjuk tapasztalták a gyerekek, akik a boxzsákot kipróbálták az udvaron, hogy ott sem kitárt kézzel kell az ellenfél felé menni, mert akkor védtelenné válunk. Védekező állásban kell lenni. Az elfogadás az a széttárt kéz. És még egyszer mondom, védtelenséget is elárul. Éppen ezért van, hogy egyre kevesebben vállalják fel azt, hogy kitárják a karjukat a másik ember felé. Most már lelki értelemben, átvitt értelemben fogalmazok. Egyre kevesebben vállalják azt, hogy teljesen kitárulkoznak, elfogadják a másikat. Egy életre elkötelezik magukat. Mert akkor sebezhetővé válunk, akkor nem tudunk védekezni. Most ez az, amit Jézus vállalt, értünk. Széttárta a karját, megfeszítetett, ahogyan a római levélben olvassuk, vállalta a kiszolgáltatottságot, így váltott meg bennünket az Isten. Miért? Azért, mert becses vagy neki. Mert szeret. Egyik lelkésztársunk elmondott egy történetet kolléga nőjéről. Most már ő is lelkész, de amikor teológus hallgató volt, akkor gyakran beszélt arról, hogy mennyire fél, mennyire izgul mindig a vizsgák előtt. Nagyon magas szintűn volt az ő lámpaláza. És hát ez különösen így volt akkor, amikor a záró szigorlataira készült. De ekkor már házas volt, és az első gyermekét várta, és így utazott fel Pestre a férjével együtt vonaton. És ahogy így utaztak, a férje azt vette észre, hogy hát mindig szokott izgulni, meg félni a felesége, most feltűnően nyugodt. Meg is kérdezte tőle, hogy lehet az, hogy te ennyire nem izgulsz a záró szigorlatod miatt. Mire úgy elgondolkodott a felesége, és azt mondja, tudod, a hasamban több van, mint a professzorok fejében együttvéve. Hát, ez egy hirtelen és ösztönszerű válasz volt, de hát igaz. Azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet túllépni a félelmeinken? Hogyan lehet a megfelelő helyre tenni őket? Úgy, hogyha tudom, hogy van valami fontosabb a félelmemnél. Van valami tartósabb a félelmemnél. Hogy a vizsga az csak egy vizsga, ennek vége lesz. De a gyermek az egy életre szól. És akkor tovább vihetnénk a dolgokat. A betegség, halál, most nehezebb, fajsúlyosabb dolgokat veszek elő. Vagyon elmúlik, vége lesz. Milyen jó, hogy azt mondja a Biblia, hogy halál sem lesz többé. El sem tudjuk képzelni, azt hiszik, hogy örök a halál. Azt mondja, halál sem lesz többé, sem gyász, sem sírás. Nem lesz többé, de nekünk örök kapcsolatunk van az Istennel. Ahogyan Luther fogalmaz, miénk a menny örökre. Azért, mert megváltott, nevünkön szólított, övé vagyunk. Amen.